befejezzük a sáfár hűsége anyagot, és ott hagytuk abba, hogy hogy a sáfár hűséges kell, hogy legyen az élet minden területén, és beszéltünk arról, hogy nyilván ennek része a pénzünk is, az anyagiak. És itt a gondolkodás sokszor leszűkül arra, hogy hűséges vagyok a tizedemmel, a pénzem 10%-ával, és a maradékkal pedig úgy bánok, ahogy akarok, illetve akár úgy, mint ahogy a világ bánik vele. De mivel sáfárok vagyunk, azaz semmi sem a miénk, amivel gazdálkodunk, sem a családunk, sem az üzletünk, sem az időnk, sem mi magunk, sem a pénzünk, ezért igazából a pénzünk 100%-ával tartozunk hűséggel. Ahol ne felejtsük el, hogy Isten első számú intézménye a világunkban az az emberi szabad akarat, és ez ehhez szorosan kapcsolódik a magánélet tana, ahol nekem a magánélet és a magántulajdon, mint elv, ahol azt a pénzt, amit Isten rám bízott, a 90%-ban költhetem magamra, ha úgy tetszik, a családomra, ugye, a rászorulókra, én sáfárkodok vele. De ha igazán érzékeny akarok lenni Istenre, akkor valójában egy pillanatra sem feledkezem meg róla, hogy minden, amivel gazdálkodok, minden, amit idézőbetéve birtoklok, az Isteni, és minden ezekkel kapcsolatos döntés, szellemi döntés. A bevásárlásom egy szellemi döntés, hogy hogyan beszélek a feleségemmel egy szellemi döntés, hogy milyen munkát végzek el az üzletemben egy szellemi döntés, hogy jól csinálom-e azt a munkát a szellemi döntés, hogy az egész életem szellemi döntésekből áll, mert semmi sem az enyém. Amen. A hűség az élet minden területén. És csak még egyszer így emlékeztetőként, hogy a Iván! 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 Isten hozott Iván. A hűség kitartást jelent. Megint kicsit egyszerűsítek, de ugye múlt héten ezt körüljártuk. Mit jelent hűségesnek lennem, ha Isten az Úr? Ugye ő tulajdonol, ő birtokol, ő osztja el, és ő gondoskodik. Hol marad az én helyem? Úgy értem, öregem, mindent te csinálsz, én mit csinálok? És azt mondja, te hűséges vagy. Jó, de hogyan? Úgy, hogy nem ugrasz ki a csónakból addig, amíg én nem mondom. Hogy maradsz. Hogy megőrzöd. Hogy megtartod. Hogy nem mész el. Hogy nem adod föl. Hogy hűséges maradsz. Hogy a legjobb tudásod szerint megteszel mindent, ami tőled telik. És mert tudod, hogy tőled nem telik sok, ezért mindent, ami tőled telik, azt velem csinálod. Hűséges vagy. És itt innen folytatjuk, viszont mielőtt ezt megtennénk, egy imát mondjunk el hűségesen. Mennyei Atyánk! Nem vagyunk tudatlanok az ördög munkájával szemben. Nem vagyunk naívak, Uram, vagy legalábbis azt hisszük. Tudjuk, hogy az, amit te csinálsz ebben a gyülekezetben, akár konkrétan ezen az üzletember találkozón, az ördögnek félelmetes és rettenetes. Nem vagyunk naívak, tudjuk, hogy az ellenség sok, és az ellenállás nagy, hogy bármit megtenne az ördög azért, hogy ne legyünk itt, hogy ha itt vagyunk, ne figyeljünk oda, és ha odafigyeltünk, utána ne kezdjünk semmit azzal, amit tanultunk. Mert pontosan tudja, hogy azok, akik hűséges sáfárai Istennek, hatalmas dolgokat visznek végbe Isten nevében. És ez félelmetes az ellenségnek. Úgyhogy kérünk, Urunk, hogy fogd minket szorosan. A hűségünk az, hogy Te vagy hűséges. A hűségünk az, hogy nem engedjük el a kezedet, hogy Te vagy minden reményünk. És csak vidd véghez azt, amit elterveztél, csak vidd véghez a Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy elszámoltathatóság Isten felé, ez a következő gondolat. És erről beszéltünk egy picit tegnap a kegyelem teológiáján is, hogy Isten mindent tud. A zsidó 4:11-12, ugye? Isten igéje élesebb minden kétélű fegyvernél, elhatol az elme és a lélek szétválasztásáig, elhatol, megítéli a szív szándékait és gondolatait. És a következő vers azt mondja, hogy mezítelenek vagyunk előtte, minden teremtmény. Úgyhogy az elszámoltathatóság, és Pásztor Kendének volt egy ámulatos üzenete erről. Én hiszem, hogy a legjobb üzenet volt a gyülekezetről, a Krisztus testéről, amit valaha életemben hallottam. Én azt hiszem, még sose értettem ezt, hogy mi a gyülekezet, hogy mi a különbség, a közösség és a társaság, a magány és az egyéni járás között. Ámulatos, ámulatos. De erről beszélt, hogy elszámoltathatóak kell, hogy legyünk. Ami nem azt jelenti, hogy valaki uralkodik rajtad, hanem az, hogy nem vagy egy magányos harcos, aki a semmiben lebeg, hanem egy szervezetnek a részeként működsz, ahol a könyököm nem mondhatja azt, hogy figyelj, a felkar, pattanj le, nem érdekel. Hogyha a felkar azt kérdezi, hogy figyelj, mennyi oxigén kell még, akkor a könyöknek válaszolnia kell, különben éhen hal. Tehát kell, hogy legyen egy áramlása az információnak egy önkéntes alávetettségben. Elszámoltathatóság. Isten lát engem, mindent tud. Miért tennék úgy, mintha nem tudna mindent, illetve miért próbálnék úgy élni, hogy én bármit is eltakarok előle, vagy elrejtek előle? Az elszámoltathatóság ennyi. Uram, itt vagyok. Itt vagyok. Ez van a csomagban. Mit szólsz? Elég gáz, mi? De hát ez van a csomagban. Ja, tegnap nem dolgoztam, pedig akartam. De nem sikerült. És ma sincs kedvem. De valószínűleg kéne. Uram, ezzel mit kezdesz? Tudod, és aki vagyok? Uram, olvastam ma valamit a Bibliában. Nem tetszett. De ez nem jelenti azt, hogy az nem jó. Valószínűleg jó, de nem tetszik. Ezzel mit kezdesz? Tudod, mert átlátszó vagyok, ez vagyok én, elszámoltatható. És Uram, büszke vagyok, de nem akarok az lenni. Tudsz ezzel valamit kezdeni? Azt mondod, hogy örömmel viselt hosszú tűrés, de én mindjárt üvölteni fogok. De itt vagyok. A hűségem az, hogy itt vagyok. És erről is veled beszélek. És ha jól tudom, te irányítasz mindent, neked van meg a hatalmad mindenre. Én egyetlen hajam szálát se tudom összreváltani, ha lennél olyan szíves intézkedni. Vagy ha nem, akkor megmaradunk azzal, hogy elég nekem a te kegyelmed. És akkor üvölteni fogok ma is. És ma se dolgozom. De hűséges vagyok. Mivel? Azzal, amin van. Hogyan? Ahogy képes vagyok rá. De egy dolgot biztos, hogy nem akarok tenni, belekezdeni egy színjátékba, ahol senki más nem tudok átverni, csak magamat. Tudod, eljátszani, mintha nem az volnék, aki vagyok. Minthogyha ott lennék, ahol még nem vagyok. És ezzel megfosztom magam a növekedés lehetőségétől, hisz én vagyok az első, aki tagadom azt a valóságot, amin változtatni kéne. Türelmetlen vagyok, de úgy teszek, mintha türelmes lennék, úgyhogy minden üzenetet arról, hogy légy türelmes, kiiktatok, mert én úgyis türelmes vagyok. De közben nem vagyok, És hogyha még sokáig néztek rám ilyen bambán, nem tudom, mit csinálok. De ha azt mondom, hogy Uram, ki vagyok akadva, akkor ezt Isten tudja kezelni. Jó? El vagyok keseredve, nem tudok mit csinálni. Rám bíztad ezt az üzletet, és nem tudok vele mit csinálni. El vagyok keseredve, nem tudok kikeveredni az adósságokból. Nincs már ötletem, hogy mit csináljak. De itt vagyok, Uram, és Te hűséges vagy. Elszámoltathatóság. És ugye a példázat, amit néztünk, 2 Korintus, illetve dehogy is 2 Korintusban, a sáfárokkal, a talentumos példázatban látszik, hogy visszajött a mester, és megkérdezte a szolgáit, hogy mit csináltak azzal, amit rájuk bízott. Tehát volt egy rákérdezés. És azt hiszem, ez teljesen természetes, hogy ha nem a magadéval bánsz. Tehát kölcsön kaptam a kocsidat, és te megkérdezed, hol a kocsim.
Mi hol van? Hát mi érdekel téged az, hogy hol van?
Hát ez mi az enyém, ez én kocsim van. Hol a kocsim? És akkor mondom, hogy hát Kispesten hagytam, és busszal jöttem be. Jó, oké. Okay. Elszámoltathatóság. 2 Korintus 5:9-10. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki, mert mindnyájan leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Jó, oké. A következő gondolat az a hűséges sáfárkodás jutalma. És 3 dologról beszél itt. Az első az Úrral való bensőséges kapcsolat. És Máté 25:21 és 23 mondja, hogy szóval menj be a te ünnepi Urad, ezt kihagytam, igen, menj be a te ünnepi lakomájára. Hogy van ez? A te, ez nincs helyesen ragozva. Az Urad ünnepi lakomájára. És az író itt a könyvben ugyanúgy a férj és feleség példáját használja, hogy nincs nagyobb öröm annál, amikor egy hosszú távollét után a pár újra találkozik. És a hívő, a sáfár, a hűséges sáfár egy olyan bensőséges kapcsolatban van Istennel, amiben más nem tud lenni. És hadd adjak ehhez egy picit hozzá. Az én fejemben van egy, nem tudom, romantikus képe ez, de azt hiszem, hogy ez nem romantikus kép. Arról, hogy a bajtársiasság az egy olyan kapcsolat, amiben nagyon sok minden keveredik, ugye? Tehát ott van benne esetleg a barátság, de ott van benne több, mint a barátság. A bajtársiasságban ott van az önzetlenség, akár az önfeláldozás, ott van benne a hűség, ott van benne a felelősség, ott van benne a közösség, mert annyi mindenen mentünk már át együtt. Ugyanazok az élmények, te is láttad, amit én, te is érezted, amit én, el tudom képzelni, hogy emberek, akik nehéz dolgokon mennek keresztül együtt, és ebben a nehézségben megőrzik a kapcsolatukat, azok közelebb vannak egymáshoz, mint bárki más. Én azt hiszem, hogy a házasságnak is ez a képe, ugye a segítőtárs, a feleség, a férj, aki a betakarása az asszonynak, és keresztül mennek jón és rosszon, jóban, rosszban. És ott van ez az intim kapcsolat, ott van a barátság, de ott van ez a bajtársiasság is. És azt hiszem, hogy Isten sáfárai azok, akik a bajtársai Istennek. azok, akik azt mondhatják, hogy én jártam ott, ahol az Úr járt, hogy én éreztem, amit ő érez, hogy én hordoztam az ő keresztjét, hogy ő ott volt velem, amikor bajban voltam, és ő hordozott a hátán, és mi átmentünk sok dolgon, és ő ismer engem, és én ismerem őt. És van itt egy kötelék, egy kapcsolat, ami egy vallásos embernek, aki meg akar felelni annak a szigorú mesternek, aki ott is arat, ahol nem is vetett, soha nem is érti. Soha nem lesz meg. Jó, a második a jellemünk fejlődése. És erről is sokat beszéltünk, de csak annyi, hogy a gyereket nem az iskola tanítja meg. A gyereket nem a tanár tanítja számolni. A gyerek akkor tanult meg számolni, amikor két építőkockát egymásra rakott. És látta, hogy az nem egy, és hogy nem is három, hanem az kettő. És később a tanár csak értelmezte azt, amit a tapasztalataiban ő már megértett és megtanult. Az igazi tanulás az az élet. Amikor átmegyünk dolgokon, amikor megélünk dolgokat, vagy nagyon mélyen a szívünkben, imában, ahol Isten leleplezi, átéljük úgy, mintha a valóság volna, vagy a valóságban. És ez az, amire a sáfárkodást Isten használja. Figyelj, te nem egy steril környezetben tanulsz, meg te nem az elkényeztetett kölykön vagy, aki majd mindent készen örököl, hanem te az vagy, aki büdösben, hidegben, melegben, nyárban, jóban, rosszban átgyalogolsz velem az életen, és mindent átélsz, amit kell ahhoz, hogy teljességre juss. A jellemünk fejlődése. Az egyik nagyon intenzív eszköz, amit Isten használhat arra, hogy minket igazán megformáljon belül, az a pénzünk. Persze, mert a pénzen keresztül történik szinte minden a világban, ugye? Mindenhez, majdnem mindenhez pénz kell. És a pénzhez való viszonyunk, a pénzzel való szabadságunk, a pénzzel való sáfárkodásunk a legmindennapibb és az egyik legintenzívebb élményünk az életben. És Isten ezt használja. Úgyhogy ha esetleg azon találod magad, hogy a pénzügyeid nem természetesen folynak, hanem természet feletti módon nincs és van, és hol nincs és hol van, és utolsó pillanatban, és utolsó pillanat után, és aztán bőség, és aztán szűk, tehát nem... Isten csinálja. Tréningeztet téged, míg azt hiszem az a végcél, hogy szabad legyél a pénztől egészen. És csak tőle függ. Isten az én biztonságom, ő az én gondoskodásom, és ezek itt körülöttem csak számok és a sáfárkodásom területe. Isten az Istenem. A pénz pedig egy szolga az én Istenem dicsőségére az én kezemben. Jó, és az utolsó, négy van, akkor az utolsó előtti, az elégedettség. És nyilván elégedettség olyan szinten, hogyha jól végzem a dolgomat, a munkámat, Isten országában hűséges vagyok az elhívásomhoz, akkor egy beteljesedett életet élek. Nem tudom, gondolkoztatok-e már, volt-e már olyan érzésetek, hogy eltapsoljátok az életeteket, akár hívőként? Nem jön ez néha elő, hogy elvesztegetem az életemet? Tudod, melózok napi 8 órát, mi a szözt csinálok én itt? Normális vagyok? Vagy épp nem melózok, tudod, és ez... Már régen több, már meg kellett volna, hogy keressem az első millió dollárt. Már lassan őszülök, és még nem írtam meg a bestseller könyvemet. Már, tudod, 23 éves vagyok, és nem mentem férjhez, nem nősültem meg. Tudod, és ott van ez a lemaradottság érzés. És azt gondolom, hogy ezt a kísértést, amely újra meg újra utolér minket ezen a területen, egyetlen egy dolog tudja végleg megválaszolni, az, hogy Isten tökéletes akaratában vagyok. Hogyan kellene élned? Komolyan kérdezem, hogyan kellene élned? Misszionáriusnak kellene Ukrajnában? Igen? Föl kell építened egy baromi sikeres vállalkozást? Pásztornak kell lenned? Gyerekeket kéne szolgálnod? Mit kell csinálni? Hogyan tudod megversenyeztetni ezeket egymással? Hogyan tudod megítélni egyiket a másikkal szemben? Ha? Hogy néz ki a tökéletes élet? Meg tudod mondani? Nem! Lehetetlen! Lehetetlen! Az egyetlen lehetőség, hogy Isten elhívásában maradsz. Ezer út nagyszerű lehet. Ezer út nagyszerű lehet. És ha az 1001-et fogom meg, akkor a másik 1000 azt kiáltja, hogy miért nem engem választottál? Miért nem engem választottál? Bele lehet ebbe őrülni. És aztán persze vannak olyanok, akiket a tények nem zavarnak, és nagyon tisztán és világosan ítélgetnek, hogy te lelkipásztor vagy, te nem szúrod el az életedet, te nem vagy lelkipásztor, te elszúrod az életedet. Te misszionárius vagy, te nem szúrod el az életedet, te nem vagy misszionárius, te elszúrtad az életedet. Jó napot kívánok! Isten hozta! Stengel Sándor! Az üzletember találkozott? Sok szeretettel. Ott az úri emberek mellett még van hely. És a helyzet az, hogy nem tudod ezt megítélni. Az egyetlen lehetőséged az, hogy elfogadod azt az elhívást, amit Istentől kaptál. Neki van egy tökéletes terve az életedre, és mivel ő az ítélőbíró, idézőjelbetel, ő a sáfár, aki majd megkérdezi, hogy hű voltál-e, amit rád bíztam, ezért az élet sikere nem értelmezhető másképp, csak az ő elhívásának a fényében. A sáfár, a hűséges sáfár abban a kibeszélhetetlen elégedettségben élhet, hogy pont azt csinálta az életével, amit kellett. Nem szúrta el, nem vétette el a célját. A millió lehetőségből ő azt élte, amit kellett. Hogyan? Hűséges sáfár. Vezethetőség. Nem az én akaratom, hanem a tiéd. Nem az én elképzelésem, hanem a te vezetésed. Egész életemben, minden döntésemmel, újra meg újra. És aztán az utolsó, a rendezettség. És itt a szerző arra utal, hogy a sáfár bölcs döntéseket hoz. Jobb döntéseket hoz, mint a saját pecsenyéjét sütögető ember. Mert ha a saját pecsenyémet sütögetem, akkor nem vagyok objektív. Nem tudok objektív lenni. Minden döntésben manipulálva vagyok a szükségeim, az érdekeim, a vágyaim, az elképzeléseim által. Nézek az üzletemre, és hozok egy olyan döntést, ami egy vágyorientált döntés. Vágygondolkodásban hoztam meg. Ha ezt így megcsinálom, biztos, hogy sikerülni fog, és ha az sikerül, akkor meg lesz az a pénz, és az a pénz megvan, akkor, és az egész gondolkodásom meg van vezetve egy vágygondolkodással, ami manipulálja a tényeket. És nem hozok bölcs döntést. Nincs az a baj, hogy a vállalkozásodnak pénzt kell hoznia, csak lehet, hogy azzal, hogy bent vagy az erdőben, nem látod már a fáktól. Igaz? A sáfár nem a maga pecsenyéjét sütögeti. Bizonyos szinten érzelemmentesen, objektíven tudja nézni mindazt, ami rá van bízva, mert nem az övé. Ő róla Isten gondoskodik. Az ő javait, az ő ura garantálja függetlenül mindentől. Én vagyok Isten szeretett fia, és a szükségeim be lesznek töltve mindennel az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. Igaz? Ez az ígéret. Úgyhogy az, hogy én hogy sáfárkodok, ez egy viszonylag hideg, józan, lelkes, ugye, mert nem unott sáfár vagyok, ez izgalmas, de nincs olyan szinten manipulálva a döntéshozatali folyamatom, mint hogyha a saját pecsenyémet sütném. Jó. És az utolsó pont az a hűség alapelvei. És itt van, azt mondja, hogy három. Az első, hogyha eltékozoljuk a javainkat, azt, amit Isten ránk bízott, akkor Isten eltávolíthat minket a sáfárságunkból. És egy picit nem értek egyet itt a szerzővel. Tettem ide egy nagy kérdőjelet. De az alapelv, mint olyan, azt gondolom, hogy helyes. Nézzük meg Lukács 16-ban. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Hát mondjuk ez érthető. Te vagy a tulaja egy cégnek, és rábíztad egy ügyvezetőre, és jön vissza a hír, hogy az ügyvezetőnek egyre nagyobb háza van, és a te pénzedből. Ugye? A fickó sikkaszt. Úgy értem, a te pénzedet költi, mintha a sajátja volna. És előveszed, és azt mondod, hogy gyerünk, számolj el, mi van. És hogyha tényleg lenyúltad a pénzét a cégünknek, akkor nem lehetsz többé sáfár. Úgyhogy ez érthető, ez az elv, ugye? Ugyanakkor Isten irgalma és kegyelme és az ő gazdagsága olyan mérhetetlen, hogy ő annál nagyvonalúbban és nagylelkűbben bánik a sáfáraival, mint ahogy azt bármilyen gazdasági intézmény tenné. Szepi, ki volt az, hogy Gyuri, ti tudjátok, legutóbb már kitaláltuk, az a király, aki nagyon rossz király volt, és elvitték, azt hiszem, babiloni fogságba. Mindegy, oké, az Ószövetségben ugye királyokon keresztül uralkodik, vezeti Isten a népét, és a legtöbb király rossz király volt. És az egyik annyira rossz volt, hogy, és most itt ezért kérdeztem a Szepit, mert elfelejtettem, hogy ki az, hogy tehát egy ilyen Adolf Hitler szintű ember volt. Írtotta a népét, kegyetlen bálványimádó volt, tehát egy nagyon-nagyon, tehát nem csak hibázott, nem csak elszúrta, hanem egy kegyetlen ember, egy gyilkos, egy teljesen gáz. És Isten eltávolította őt a sáfárságából, fogságba hurcolta, és ez a király a fogságban megtért. Úgy írja a Biblia, hogy este az ágyán a fal felé fordult, és bocsánatot kért Istentől. De tudod, ez szívbeli, tehát nem, jó, akkor bocs, tehát nem, ő tényleg azt mondta, hogy felismertem, rájöttem, kiigazítottál, őrült voltam, bocsáss meg. És Isten nem csak megbocsájtott neki, de visszaállította a királyság, visszavitte a fogságból, újra királlyá tette, és még azt hiszem 10 évig király volt. A számmal megint nem vagyok, de sokáig király volt. És jó királyként fejezte be. Helyre rakta a dolgokat, sok jót tett, és úgyhogy én azt gondolom, hogy hűnek kell lennünk, mert ha nem, akkor Isten, akinek van, annak adatik még, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen volt. Ha én eltékozlom azt, amit Isten rám bízott, miért bízna rám Isten többet? De ha a nevelési folyamatban, ahol rájövök arra, hogy hibáztam, helyreállok, Isten azonnal helyreállít engem. Én hiszem, hogy egyetlen egy imára, egyetlen egy felismerésre vagyunk attól, hogy minden elkövetett hibánkat Isten kész legyen helyreállítani. Sose felejtsük ezt el. Ha ez nincs így, akkor mégiscsak félelemmel kell élnünk az életünket. Mert megmondom őszintén, ha rajtam múlik, én elszúrom. Én elszúrom. Elszúrom az üzletemet, elszúrom a családomat, elszúrom a gyerekeimet, elszúrok mindent. És ha ezt veszem számba, akkor mégiscsak félek. De nem élhetek így, hanem tudom, hogy van valaki, aki hűséges az én hűségemen felül. És ez Isten. Jó ez így? Azt hiszem, ez így jó. A kis dolgokban is legyünk hűségesek. Lukács 16:10, ez a következő pont. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az. És aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. És erről beszéltünk már múlt héten. Nem igaz az, hogy hé, uram, majd akkor leszek hű, hogyha sokat bíztál rám. Mert most figyelj, alig van valami a kezemben. Mit számít az, hogy ezzel hogy bánok? Olyan kicsit tesz ez alatba. Figyelj, de itt van egy alapvető tévedés. Ez nem csak arról szól, hogy milyen teljesítményt nyújt a te hűséged. Tehát Isten, ha akarná, akkor anélkül, hogy bárkit igénybe venne, megcsinálhatna akármit. Te teremtetted a világot? Egyetem, segítettél Istennek a föld alapjainak a lerakásánál? Ki segített neki? Hogy? Senki? Senki? Senki. De azóta Istennek elment az ereje, ugye? Most már velünk kell, hogy dolgoztasson. Nem, a dolog nem erről szól. Arról szól, hogy téged akar felnevelni. És ezt olyan nagylelkűen és olyan zseniálisan csinálja, hogy az ő munkájában ad neked felelős részt. Milyen felelősséget? Olyat, hogy az ő nevében jársz, kelsz a földön. Teljes felelősséget ad. De ez rólad szól. Na most figyelj, a másik, hogy nincs, egy embernek nincs sokfajta hozzáállása. A családomhoz jó a hozzáállásom, az üzlethez rossz. A munkahelyemhez jó a hozzáállásom, a gyülekezethez rossz. Nincs ilyen. Egyetlen egy alapvető hozzáállás van, egy viszonyulási mód az élethez. És ez lepleződik le más-más módon, más-más körülmények között. Lehet, hogy a családomban a rossz hozzáállásom nincs kihívva, mert a feleségem és a gyerekeim olyanok, hogy jól simogatnak, ahogy én szeretem. De a rossz hozzáállás ugyanúgy ott van a szívemben, csak nem jön elő. A munkahelyemen előjön, mert a főnököm az nem úgy simogat, tudod, sőt, egyáltalán nem simogat. És a mód, ahogy én viszonyulok a dolgokhoz, itt előjön. Egy hozzáállás van. Na most, ha csak egy hozzáállás van, akkor ugyanaz az egy hozzáállásod mutatkozik meg a kicsin is, meg a sokon is. Isten azt mondja, hogy figyelj, ha nem vagy hű a kevésen, tehát kit akarsz becsapni? Magadat áltathatod vele. Nem leszel hű a sokon sem. Egyszer kell megtanulni azt, hogy működik az élet, és ha megtanultad, akkor bánhatsz kevéssel és sokkal is. Nincs különbség. Na most a szép az ebben az üzenetben, hogy nem kell várnod. Az igazi élet már elkezdődött. Ezt érted? Rengetegen halogatják el az igazi életet a majd akkor ha-ra. Majd akkor, ha ez bejött, majd akkor, ha azt megcsináltam, majd akkor, ha annyi pénzem lesz, majd akkor, ha. Nem. Most van. És sose lesz több, mint most. A sáfárságod ma teljes. Jó, és az utolsó, hogy legyünk hűek mások javain is. És Lukács 16:2 mondja, és ha másén nem voltatok hűek, kiadja nektek azt, ami a tiétek. És ha másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Ki az, aki közületek úgy gondolkozik, hogy ha valamit kölcsön kaptok, akkor arra jobban vigyáztok, mintha a sajátotok volna? Ugye? Ez a normális hozzáállás. Még nagyobb a felelősségtudatom. És ugye miről szól a sáfárság? Hogy semmi sem az enyém. A sáfárság olyan, mintha Isten ügyvezető igazgatója lennék. Mit mondtunk? Ez volt a jó megfogalmazás végül is. Igen. Mintha én lennék Isten fia, aki az ő cégében az ügyvezető igazgató. Ugye fontos, hogy a fia vagyok, azaz szeretve vagyok feltétel nélkül, ha eltolok mindent, akkor is szeretve leszek. De a munkámban teljes felelősséggel bírok azon, ami az apámé. A másén vagyok hű. És egy nap, amikor átlépünk az örökkévalóságba, megkapjuk azt, ami a miénk. És nagyon nagy és szoros kapcsolat van a között, ahogy egy ember az életét az örökkévalóságban éli, és aközött, ahogyan sáfárkodott itt a téridő rendszerében. Úgyhogy, és ezzel szeretném befejezni, hogy azon az ítéleten, amire mi hívők is megyünk, én azt hiszem, hogy mindannyian ezeket a mondatokat szeretnénk hallani. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be Urad ünnepi lakomájára. Jól van, jó és hű szolgám. És tudjuk, hogy jóval többek vagyunk jó és hű szolgáknál. A Szepi, ahogy tanította, Isten örökösei vagyunk, a gyermekei, Isten mennyasszonya a gyülekezet. Egy olyan szoros kapcsolatra vagyunk elhívva, amire a Földön csak ezek a képek lehetnek minták, a család, a gyermek, a házasság, a test. De a felelősségünkben, a munkánkban, az elhívásunkban bizony ezeket a mondatokat szeretném hallani. Jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. Amen. Amen. És végéhez értünk a hűség témájának, és a következő anyag az adósságkezelés. Hogyan viszonyulunk az adóssághoz? És hála Istennek, erről nem én fogok beszélni, hanem Péter. És megmondom őszintén, nagyon-nagyon örülök, hogy elvállalta ezt a témát. Én egyrészt hallottam tőle már tanítást arról, hogy hogyan gazdálkodjunk a pénzzel, hogyan bánjunk az adóssággal, és zseniális volt, habár az még nem volt egy teljesen biblikus anyag, ugye? Vagy részben. Igen, mindegy. De az is zseniális volt. A másik pedig, hogy szerintem a Pétert még nagyon sokat fogjátok hallani. Ő még nem tudja, de Isten adott neki egy ámulatos ajándékot a tanításra, a logikus, értelmes érvelésre, egy olyan módon, ahogy egy új hívő, vagy akár egy nem hívő ember is meg tudja érteni Istennek a dolgait. Egy rendkívül praktikus ember, aki nem elméletről beszél, hanem azokról a dolgokról, amiket a saját életében is megtapasztalt. Ha egyszer elmeséli nektek a sztoriát, akkor az izgi lesz, mint hogyha egy kalandregényt olvastál. És lehet, hogy el kéne, hogy meséljük majd a sztorinkat. Én azt hiszem, mindannyiunk sztoria egy regény lehetne. És abban a látásban, abban az internetes projektben, amiről legutóbb beszéltünk, én azt gondolom, hogy tényleg csinálnunk kéne ilyen videóklip, reklámfilm szintű anyagokat, ahol interjúk össze vannak vágva, ahol átjön az az életérzés, az a szabadság, az a bölcsesség, az az érték, amit jelent úgy élni és úgy gondolkozni, ahogy mi. És tudom, hogy Péter a mélyébe is belenyúlt. Mind a két fazéknak, a világ fazekába is, és Istenébe is. Néhány ember van, akiről tudom, hogy ilyenek. Akik nagyon mélyen voltak a világban, kipróbáltak mindent, jártak mindenütt, megnéztek mindent, és tudva, látva, kipróbálva döntöttek úgy, hogy oké, az élet nem szólhat csak ennyiről. És Péter az egyik, úgyhogy adósságkezelés, hogyan viszonyuljunk az adóssághoz.